Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek szent igéjét, amint mára kijelölték és megírva találjuk Lukács evangéliuma 18. fejezetében a 9. verstől a 14. versig a következőképpen. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta Jézus. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint az a másik. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Ez Isten igéje. Egy jézusi példázat a sok közül, és mindig föl kell tenni a kérdést, hogy kinek szól ez a példázat, kedves testvérek. Kinek szólnak Jézus példázata, és kinek szól ez a mai példázat? Persze fel lehet kutatni az írás magyarázat segítségével, hogy ott és akkor a régi időkben Jézus ezt milyen helyzetben mondta el, kinek mondta el, és miért mondta el. De természetesen nekünk az a feladatunk, hogy megértsük, hogy ma mit kezdjünk ezzel a példázattal. Van köztünk farizeus? Van köztünk vámszedő? Hát hivatásunkra nézve nyilván nincs. Ezért lehet, hogy talán úgy hallgatjuk, vagy azon a szándékkal vagyunk most itt, hogy úgy hallgassuk, mint egy szórakoztató mesét, egy érdekes példázatot, aminek van valamiféle tanulsága, de aztán megy minden tovább, úgy, mint eddig. Lehet, hogy egy színdarab nézőiként veszünk részt, amelyben a végén hát megtapsoljuk a produkciót. Esetleg, és talán erre van a leginkább kísértésünk, ilyen esküdszéki tagokként vagyunk itt, akik ezt a vitás ügyet, ezt a peres ügyet valamilyen formában el fogjuk dönteni, ítéletet fogunk majd mondani. Sőt, talán már meg is született bennünk az ítélet. Első hallásra látszik, hogy ki itt az, aki a hunyó, ki az, akit el kell marasztalni. De ezek mind nem jó hozzáállások egy ige hirdetéshez és egy ige hallgatáshoz, hanem azt kell látnunk, hogy Jézusnak minden példázata minket céloz, nekünk tart tükröt. A kérdés ezek után az, hogy na most, akkor melyik típusba soroljuk magunkat. A példázatok a címe a Szentírásban, a Bibliában legtöbbször csak ennyi, hogy a farizeus és a vámszedő. Én ezt szeretném egy kicsit most mégiscsak kiigazítani, mert ez nem szentírás. Ezt a fordítók teszik fölé, hogy jobban eligazodjunk. Néha jó ez a cím, amit oda fölé írnak egy-egy szakasznak, néha nem egészen sikerül eltalálni a lényeget. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit azért magyarázatra szorul, és ezért én abból indulok ki, hogy nem Jézus adta ezt a címet, hanem az ő bevezetése a példázatban így hangzik: némely elbizakodott embernek. Némely. Ez a szó, ez egy nagyon érdekes magyar szó, egy határozatlan névmás, talán így is lehet, hogy egyesek, bizonyos személyek, akik akár mi is lehetünk. Benne van ez a határozatlanság, és benne van az, hogy valakire ez mégiscsak ráillik. És lehet, hogy éppen mi vagyunk azok. Talán ez lehetne a megfelelő cím, és a kis lapunkon is ezt láthatjuk, hogy a kétféle vámszedő és az igazi farizeus példázata. Na hát ez egy kicsit ugye most túlzásnak tűnik egy ilyen címet adni. Próbáljuk meg kibontani, aztán vagy igaz ez a cím, vagy nem, ezt én adtam ugyanis, de lehet, hogy ennél jobbat is lehetne adni. Nos, a kétféle vámszedő és az igazi farizeus példázata. Először is meg kell állapítanunk, hogy a farizeus, ez a bizonyos ember, papi vagy vallási meghatározottságú ember, szintén vámszedő volt, hiszen nagyon is megszedte magát, és már dicsekszik is a gazdagságával. Persze itt nem feltétlenül az anyagi gazdagságról van szó, bár ez sem zárható ki, hiszen ebben a fél mondatából, hogy tizedet adok mindenből, amit szerzek, benne van, hogy azért nem kellett neki éhezni, és tudjuk, hogy Jézusnak többször volt farizeus meghívója, aki jól megvendégelt, tehát anyagilag biztos, hogy jól szituált valaki lehetett. Persze a jézusi példázatban egy fiktív szeméről van szó, de általában a farizeusokról ezt elmondhatjuk. Ugyanakkor a farizeusnak az imájából kiderül, hogy neki vannak azért igazán értékelhető kincsei is. Erkölcsi, szellemi, vallási kincsek. Tényleg nem lop, tényleg nem parázna, tényleg vallásos. Hát ezeket mind lehet értékelni, és tudjuk, hogy a farizeusok azok tényleg igyekeztek megfeszítetten megfelelni bizonyos vallási előírásoknak, és fölé emelkedtek. Tudatosan is, szándékosan is fölé akartak emelkedni az átlagember erkölcsi szintjének és vallási szintjének is. Hol vétették el mégis? A farizeusok nem maradtak meg az átlagemberek szintjén, nem voltak amatőrök a vallásos életben, ahogy ezt már mondtam, valóban nagy teljesítményekre voltak képesek, tették ezt a messiásra várva. Nem is önös cél vezette őket eredetileg, valamikor a Krisztus előtti második századtól kezdve kezdett kialakulni egy ilyen mozgalom, a Hesed az igazi hívőknek a mozgalma, és a farizeusok azok tulajdonképpen az elkülönültek voltak, ez a szó ezt jelenti, akik az élcsapathoz akartak tartozni. Most az olimpiát nézve láttuk a 10.000 méteres hosszú távú úszást, ahol mindig volt a vezető csoport, és hát utána az üldöző csoport. Most a farizeusok a vezető csoportban akartak lenni, és emögött tisztetre méltó teljesítmény volt. Edzettek ők erre eleget, úgyhogy nem véletlenül kapták meg, vagy tartottak igényt az aranyéremre, ugye a vallási tekintetben. Megtették mindazt, amiről egy egykori farizeus, Pál apostol, az 1 Korintus 13-ban, az első három versben ír. Tessék csak figyelni! Az a Pál apostol, aki hát a mai igénket is, a lekciót, amit felügyelünk, olvasott, elénk hozta, és amelyben elmondja, hogy hát ő milyen volt azelőtt, és milyenné lett. Úgy látszik, hogy azért neki is változnia kellett. Amikor már kikristályosodott benne, hogy mit jelentene az igazi farizeusság, akkor ezt írja. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok, és szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő ész vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Tehát ez egyúttal a farizeusi életnek a mércéje és a kritikája is. Ők tulajdonképpen ezt szerették volna megvalósítani, és bennük volt azért valami, hogy egy magasabb célért, a megváltó eljövetelét akarták ezzel előidézni, siettetni. Ők úgy gondolták, hogy azért nem jön, azért késlekedik a messiás, mert még nem vagyunk rá elég méltók. Ők méltók akartak erre lenni. És hát tulajdonképpen itt vétették el. A példázatbéli farizeus ott vétett, hogy látszólag Istennek tulajdonítja, de valójában magát isteníti, amikor felsorolja ezeket. Így kezdi, Isten, hálát adok neked. Hát ez egy nagyon jó kezdés. Hát háladással kezdeni valamit, az egy nagyon jó kezdés. Istennek tulajdonítom, az, ami ezután következik. De aztán nagyon gyorsan ez a látszat, ez elpárolog. Mert ez a rövid kis bevezetés után egy relatív hosszú felsorolás következik. Én nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna. Vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ez a látszólag. Ez a képmutatás. Látszólag hálát ad, de látszólag egy egoista imádságot mond el önmagáról, szinte önmagát bálványozva. Ez a képmutatás, ez a látszólag, hiszen a farizeus szónak a szinonimája, a farizeusi magatartásnak a szinonimája lett a képmutatás, hogy mást mutatok, mint ami van. A farizeus tehát egy olyan vámszedő, akinél a látszat és a valóság nem fedi egymást. Drága testvérek, a tükör előttünk van. Vajon a látszat, amit mutatunk magunkról, és az, akik valójában vagyunk, fedi egymást. És most ne felejtsük el, hogy mi is templomban vagyunk. Mi is itt állunk az Isten színe előtt. Mindegy, hogy melyik sorban ülünk. Az a kérdés, hogy lélekben. Odaállunk az Isten elé, fölemelt kézzel, fölemelt tekintettel, egy ilyen testtartással, és mondjuk, hogy hálát adok, mert én ilyen vagyok. Nos, most helyettesítsük be magunkat ebbe a szerepbe, ebbe a farizeusi szerepben. Nem nehéz, mert egy olyan világban élünk, amely szinte provokál bennünket a dicsekvésre. Olyan világban élünk, ahol dicsekedni kell. Ha valaki egy állást meg akar szerezni, akkor nem azt kell mondani, ami van, hogy én ilyen és ilyen végzettséggel, ilyen és ilyen képességekkel rendelkezem, hanem ennek a háromszorosát legalább, többszörösét kell mutatni, annak, amik vagyunk. És hát nincs az életnek olyan területe, ahol ne lehetne dicsekedni. Pontosabban, ahol ne éreznénk kihívást. Mindenki megtalálhatja a maga kísértését a etéren, hogy melyik az a műfaj, melyik az a sportág, mondjam mostan ugye stílszerűen, amelyben hát dicsekedési kényszere van az embernek. Sport, művészet, gazdasági élet, és hát természetesen a vallás sem kivétel. Sőt, még a bűnök világában is lehetne dicsekedni. Ez a vámszedő is dicsekedhetett volna, elmondhatta volna, most egy fantáziálok, egy imádságot, amit a vámszedő szájába adok, hogy hálát adok, Lucifer, vagy akármit mondhatott volna, hogy jól meg tudtam szedni magam, hogy átvertem az embereket, és itt vám, és itt vám. Ne higgyük, hogy ez csak valamilyen erőltetett paródia. Ez a valóság. Tessék megnézni, YouTube-on vannak ezek a tízes listák. Hát van olyan tízes lista, hogy a 10 leggonoszabb gyilkos. És akkor az ember szépen a tizediktől elindulva eljut az elsőhöz, aki a dobogós, és már is egy nimbuszt fontunk köré. És vannak olyan bűnözők, neves bűnözők, akik mikor bekerülnek a börtönbe, tollat ragadnak és megírják a memoárjukat, és sikerregény lesz abból, amit csináltak. És az emberek odakint, akik nyilván elítélnék az ilyet, különben habzsolják, olvassák. Ott van bennünk ez a dicsekvési vágy, ez a fonák hálaadás az Isten felé. Nos, a farizeus tehát hálaadással kezdi, ez jó kiindulás, de ez csak az úródeszka az önmeghatározáshoz. Én nem vagyok olyan, én sokkal jobb vagyok. Előre megy hálát adni, de a szeme sarkából hátra tekintés vádaskodik. Hogy fér meg? Kérdezi ezt Péter apostol, vagy Jakab apostol, hogy fér meg ugyanabban a szívben, ugyanabban a beszédben, szájban, nyelven a hálaadás, és a másik oldalon pedig a gyűlölködés, a vádaskodás. A sátáni viszonyulás, a vádló, ugye a sátán. Tehát hogyan lehetséges az, hogy hálát ad, de ugyanakkor valakit vádol. Az embertársakhoz való viszonyban határozza meg magát, nem csak Istenhez viszonyítva, aki előtt ő ugye hát egy jó ember, hanem az embertársak mind rosszak, én pedig jót teszek, nem csak magamnak, hát az Istennek is, hát az Isten hogy lenne meg az én háladásom nélkül. Na, de most nézzük a másik szemét, és most akkor a tükröt fordítsuk a másik irányba. Lássuk azt a másik embert, a vámszedő, aki annak láttatja magát, aki ő valójában. Aki eljutott arra a pontra az életében, hogy látja, hogy nincs értelme színészkedni, megjátszani magamat. Aki abban az állapotban van, hogy nagyon szeretne szabadulni az eddigi hazugságaitól és képmutatásától. Egész biztos, hogy ez a vámszedő is valamikor bizonyos értelemben farizeus volt. Amikor elkezdte a pályáját, amikor sikerre halmozott. A vámszedő nem háladással kezdi, egy lépéssel hátrébb megy. Bűnvallással kezdi. És ezért van, kedves testvéreim, az Isten tiszteleti liturgiákban, csak hogy tudjuk, a introitus, a belépő ének után a következő a bűnvalló ének. A bűnvalló imádság és a bűnvalló ének. És csak utána jön a kegyelem hirdetés és a hálaadás. Ez tudatos rend az egyházi, evangélis egyházi rendben. A vámszedő tehát bűnvallással kezdi. Egyedül áll Isten elé. Nem vádol másokat, csak a maga méltatlanságát vallja meg az Isten előtt. Olyan sokszor teszünk mi bűnvallást mások helyett. Olyan sokszor látjuk másoknak a bűnét, és nem megvalljuk, de hogy valljuk meg, beleüvöltjük a világba. Az a másik, az milyen. És mi meg milyen jók vagyunk. Nos, ő a maga méltatlanságát vallja meg az Isten előtt. A vámszedő nem tud semmit fölhozni a maga javára. Ezért is fogjuk majd énekelni lemenőre, imádságként is, az Aki érte megnyíltál éneket, amelyben van egy ilyen vers, a harmadik vers. Jövök semmit nem hozva. Nem tudok semmit se hozni. Csak a te keresztedbe tudok fogózni. Istent látja, magát látja a bűnös elveszettnek, és Istent ugyanakkor látja, hogy őnála van az én elrontott életemnek a megoldása. Ez az igazi Isten tisztelet. Mert Istenben azt a szemét látja, akinek, és tessék figyelni, hol hangzik el ez a imádság, bár ritkán szoktuk már elővenni ezt a gyónó imádságot az úrvacsora előtt, mert mindig azt a közös vallás és imádság, a gyónást mondjuk, de az egyik ilyen gyónó imádságban ez van, hogy Uram, hiszen neked van hatalmad, jogod és szíved is, hogy megbocsáss nekem. Nos, a vámszedő ezt érzi meg, ezt látja meg. Egyedül Istennek van hatalma a bűnt megbocsátani, de joga is, és szeretete is. Mert a hatalom önmagában még nem fogja Istent arra indítani, hogy megbocsássa a bűnt, mert Isten gyűlöli a bűnt. Istennek joga lenne mindenkit halálra ítélni, mert Isten maga az igazság. De neki szíve is van, ő a szeretet. És ez az, amit a vámszedő talán nem is tud szavakba önteni, de a szíve mélyén megérez, megsejt. Ezért aztán nem magyarázkodik, nem cifrázza, nem hoz fel mentségeket, nem viszonyítja magát másokhoz. Úgy áll oda a maga mesztelenségében, a maga mindenféle bűnével, torz szülöttségével, ahogyan ő saját magát látja. Kedves testvéreim, a tükrök fordítottak jobbra is, balra is, mindenki láthatta a maga arcát, nem tudom, hogy ki hogyan látta. Ha most mégis az esküdtszéknek a szerepében lennénk, lehet, hogy talán mégiscsak vigyáznánk az ítélet kimondásával, és talán jobb is, ha meghagyjuk az ítéletet Jézusnak. Ő mondja ki a végső ítéletet. Hogy is kezdődik? Két ember ment fel. De csak egy ment le felmentve. Egy kis szójáték, de talán segít abban, hogy megjegyezzük. Felment, de felmentve csak egy ment haza. Meg a testvérek, ez az Isten tisztelet lényege. Csak ezért jövünk ide. Ha valaki más valamiért jön, akkor már is átsorolta magát a farizeus oldalára, és elkezdi mondani, hogy én, nekem vannak bizonyos jogaim, vannak bizonyos érdemeim. És jön az indoklás. Tulajdonképpen példázatban így van ez benne, hogy elbizakodott embereknek mondja Jézus ezt a példázatot. Azok a némelyek, azok elbizakodottak. A másik oldalon pedig kiderül, hogy vannak a bizakodók. Egy elbizakodott ember az egyik oldalon csak egy igekötő, a másik oldalon pedig egy bizakodó. Ez a kettő nagyon-nagyon megkülönböztetendő. Mert különben valahol nagyon elrontjuk mi is, mint a farizeus. Az elbizakodott ember testtartása, felmenve, előre menve, felemelt kézzel, felállva, felemelt tekintettel, felemelt hanggal, még sorolhatnám, felmagasztalt ego. Minden oda, fel. A bizakodó ember testtartása, hátulállva, lesütött szemmel, mellétverő kézzel, alázatos hangon önmagát megalázva. Ez mind benne van ebben a példázatban. Nem én magyarázom bele, tessék még egyszer elolvasni. Ezt a példázatot csak Jézus mondhatta el, aki önmagát megalázva járult az Isten színe elé. Ő az, aki hálát ad, és megtöri a kenyeret. A hálaadás után nem az jön, hogy Uram, Isten, nézzél, ki vagyok, hanem megtöri a testét. Hálát ad, kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, és szétosztja. A vérét adja. Hálaadás után önmagát föláldozza. Az úrvacsora Jézus testtartása. Nem szertartása, az is. Testtartása. Ő bűntelen, de testét és vérét adja a bűneink bocsánatára. És ha címben azt mondtam, hogy a kétféle vámszedés az igazi farizeus példázat, akkor most még egy magyarázattal tartozom, hogy tulajdonképpen ez a farizeus szó, ez elkülönítettet jelent, igazából a szentet. Na most az, hogy egy ember önmagát elkülöníti, az azt jelenti, hogy ő elkülönítette magát. De ha az Isten különít el valamit az a maga számára, az a szent. Az, ami nem emberi, ami fölötte van mindennek. És Jézus ilyen értelemben farizeus. Elkülönített, különleges, egyedülálló és szent. Az igazi farizeus, aki kereszt halálával dicsőíti az Istent. Jézus a farizeus, aki meglátja a bűnben vergődő vámszedőt, ott gondoljuk csak Zákeusra, aki ott a fán van, látszólag nem vergődik, de Jézus látja, hogy mi van a lelkében. Lesújtó ítélet helyett azonosul vele, és bűnbocsánatot kínál neki. És Jézus persze a vámszedő is, aki a bűnösök közé sorolt ártatlan bárány, hiszen oda sorolják őt, és ő nem tiltakozik ellene. Ő a bűnösökhöz jön, magára vállalja, hogy az atya őt bűnné tegye. Nem reklamál az atyánál. Az igaz embernek járó dicsőségért, hanem bocsánatért könyörög a bűnösöknek. Jézus testtartása ez. Tehát, drága testvérek, a testtartás fontos. Hogyan állunk az Úr elé? Amen. Dicsőség az atyának, fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.